Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, köszönjük szépen, hogy ma este is minket választottak. El kell mondanom, hogy ezt a műsort pénteken délelőtt 11 óra körül rögzítjük, úgyhogy ami péntek délelőtt 11-ig történt, és azzal kapcsolatban reagálnak a kedves vendégek, azért 100%-ig garanciát tudunk vállalni. Ami azután történt és szombat estig zajlott le, és majd hozzászólnak a vendégek, az is úgy van, de nem 100%-os itt a garancia vállalás. Mondanám is, hogy kik vannak itt. Horváth Gábor, Závetz Tibor, Bót Péter Ákos és Cutor Zoltán. Szervusztok! Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Mivel ez a hét az energiakrízis jegyében telt, nézzük meg ezt a témát először és a bejátszást.
A kezemben tartom az Orbán kormánynak azt az előterjesztését, amely 2022-ben, tehát 4 évvel ezelőtt így fogalmaz. Magyarország villamos energia rendszere a végnapjait éli. Drasztikus beavatkozásra van szükség. Tehát 4 évvel ezelőtt, 12 évvel Orbán Viktorék hatalomra kerülése után, a Szijjártó Péter által jóváhagyott kormány előterjesztés feketén-fehéren leírta, hogy az energiaellátás, a magyar energiaellátás a szakadék szélén állt. Az előterjesztés szerint a kiváltó ok az volt, hogy az Orbán kormány egy teljes paksnyi áramigénnyel terhelte meg a rendszert a nagy beruházók kedvéért. Pontosan tudták, hiszen kiszámolták, hogy több áramot ígértek oda a nagy ipari, sokszor akkumulátor beruházásoknak, mint amennyit a hazai energiarendszer biztonságosan elő tudott állítani. Az akkor már eldöntött nagy beruházások 2000 megawattal növelték a magyar rendszer terhelését, miközben ehhez nem állt rendelkezésre sem szükséges módon bővített hálózati kapacitás, sem a bármikor elérhető hazai erőművi kapacitás, vagy éppen garantált megfizethető import.
Mindjárt beszélünk erről, tehát az Orbán kormány felelősségéről, de mivel ez az egész elmúlt hét ennek az energiakrízisnek a jegyében telt, és azért itt sokszor elhangzott a nukleáris biztonság, az önkorlátozás, a nagy fogyasztók lekapcsolása, ha másként nem megy. Azt szeretném tőletek elsőként kérdezni, hogy hogy éltétek meg ezt az egy hetet, mekkora veszélyként veszélyt észleltetek ezekben a történésekben?
Nekem az egyik ilyen nagyon, nagyon személyes és sokkoló élményem inkább az volt, hogy én ilyenkor nyáron hagyományosan évtizedek óta gyerekeimmel kimegyek vízpart mellé, szeretünk horgászni, szeretünk pecázni, és mi legtöbbet a körösre járunk, és én majdnem mindig az élő körösön horgászom, a hármas körösön, a Békés-Szentandrási dúzasztógát alatti részen, és hát ott most olyan állapotuk uralkodnak, hogy nemhogy alacsony a vízszint, hanem gyakorlatilag pocsolyák között át lehet menni a folyó másik oldalára, és ilyet én még soha az életemben nem láttam. Lehet, hogy volt, nyilván nem vagyok mindig ott, de évtizedek óta járunk oda, és ilyet én még nyár végén sem láttam. És ez volt az, ami nagyon-nagyon aggasztott. Nyilván látom, szegedi vagyok egyébként, tehát Szegeden is látom, hogy hogy áll a Tisza, látom itt Budapesten a Duna állásán is, hogy valami nagyon nem oké. És hát elviselhetetlen meleg van, tehát úgy be vagyunk zárva a lakásba, mint hogyha télen -30 fok lenne, és nem tudunk kimozdulni a gyerekekkel, 41 fokba kiviszi a gyerekét játszótérre.
Szakmailag mennyire volt ez veszélyes, vagy hogy éltette meg?
Hát az asszály az nagyon súlyos, mert azért kezdjük ezzel is, hát 22-ben hasonló volt, és most amit lehet látni, az azok a termés, várható termés, azért azt mutatja, a mezőgazdaságot meg fogja nagyon erősen ütni ez. És hát ez az energiarendszernek a fenntarthatósága, azért ez tényleg egy sok volt, szakmai sok is, mert az atomról az volt a köztudomású, hogy hát vannak vele kockázatok, mert nem mindenki szereti, van, aki fél tőle, de legalább ugye az időjárásra nincs, érzéket. Na hát nem, na most ez persze már 18-ban is lehetett tudni, amikor nagyon kicsi volt a víz, tehát az a bejátszás, miszerint... Miért pont a Szijjártó? Kérdezem én, aki ugye külgazdasági miniszter, ő mi az előterjesztővel volt, egy energiaminiszter is akkor, vagy kellett volna lenni, már nem tudom. Na mindesetre ez azért nem lepheti meg azokat, akik a szakmát ismerik, mert az az iparpolitika, ami ide zsúdított egy halom nagy felhasználót, az teljesen, hogy is mondjam, ütötte az adottságainkat. Úgyhogy ez csak rávilágít egy halom halasztásra és mulasztásra.
Hát a személyes élményem az, hogy az a kiskert, ami a házunknál van, ahol mindig vetünk mondjuk borsót, zöld babot, csak saját használta, és nagyon pici nevezzük, egyszerű hobbikertnek, szóval oly mértékben van kiszáradva, pótolhatatlan tulajdonképpen az a víz, ami eltűnt a földbe valahol a mélyre, vagy felszívta a nap, tehát hogy ezt egyáltalán nem lehet pótolni. Ilyenkor meg az ember nem is pótolja, ha nincs furt kutya. Tehát ez egyik ilyen nagyon közvetlen élmény, hogy mindig voltak melegek, de azért tényleg most lehet érzékelni a, nem csak a vízállásokon, hanem ilyen hétköznapi módon is azt. És annak meg nagyon örültem, és akkor ez egy ilyen lakossági megközelítés, hogy tényleg a... összefogtak az emberek, értve alatta azt, hogy főjebb több irodaházban jártam, és mindenhol vagy központilag, vagy egyedileg voltak javaslatok arra vonatkozóan, hogy ezeket a légkondicionálókat hogy állítsák be az irodákban, és ezek ilyen 24-25 fokra, és ne alacsonyabbra. Szerintem ezek olyan megközelítésmódok, amik nagyon hasznosak voltak, és az emberek ezeket figyelembe vették, és én azt láttam ilyen közönségkutatást, arról nem én csináltam, de hogy ebben ilyen tevőlegesen és nagyon pozitívan álltak hozzá az emberek ahhoz a kéréshez, mondjuk, amit a miniszterelnök megfogalmazott, és még egy dolog, ami nekem ilyen nagyon érdekes volt, hogy beszélgetünk akár ilyen családokba vagy ismerősök között is azokról a kérdésekről, amiről most is, tehát az energiahelyzetről, van az az oldal, amit épp itt egy héten egyik adásban te mutattál meg, ahol a delej.hu, ahol tényleg aktuálisan lehet követni azt, hogy mennyit termelünk, mennyi jön be kívülről, hogy ez egy nagy rendszer, hogy mennyit ad az energia mixünkbe a Paks, most nagyon keveset, 4-5%-ot, ilyenkor szerintem, ahogy az adás felvétele van, 70% körül lehet már a napnak a... Tehát, hogy egy ilyen szakértővé váltunk, ami egyáltalán nem baj, csak el akarom felhívni a figyelmet, hogy ez nem baj, mert ennek a következménye lehet az, hogy ezentúl egy kicsit tudatosabban gondolkodunk el a témáról, és nem az van, amit Orbánék súlykoltak annak idején, hogy tulajdonképpen ez a zöld politika az ennek a globalizációnak valami fedőszerve. Tehát még klímahiszti van, meg ilyeneket használtak. Nem. Hát na, érezzük a bőrünkön szó szerint, hogy mi a helyzet, és szerintem ez egy fontos dolog, hogy ebben minél inkább ilyen képzettek legyünk.
Most lássam meg, Tibor, az előbb arra utalt, hogy 70%-a már az áramtermelésnek az napenergia? Mint
ahogy nappal.
Nappal.
Ja, hogy nappal.
Van olyan időszak.
Tehát például most szerintem itt délelőtt, vagy kora délután ez így van.
És akkor a probléma az, hogy nem tudjuk eltárolni.
Nem tudjuk tárolni.
Nehezebb időkre.
Tároló. Ilyenkor ugye, így van, adja.
Jó, Gábor, ez akkor... nem olyan rossz, azért ezt hallani szerintem, hogy ez működik, és hogy ez létezik.
Igen, ezt hamarabb is elkezdték volna kiépíteni a tárolókapacitásokat, tehát ezt mondja most az új kormány, hogy ennek nekiállnak gőzerővel. Szóval, hogy amikor most beszélgetünk, az előző este, csütörtök este Magyar Péter bejelentette, hogy túl vagyunk a nehezén, és most már péntek reggeltől nem kér önkorlátozást senkitől. Tehát egy nagyon hirtelen fordulat ez számomra, ezért kérdezem, hogy volt akkora valós veszély, vagy te úgy érted meg, mint hogy az előző 4-5 napban hallottuk, hogy mennyire oda kell figyelni, mennyire nagyon rajta van mindenki, fél óránként valamilyen tájékoztatást hallunk, és ehhez képest most egyszer csak péntek reggel minden rendben, köszönjük szépen, ez a válság elmúlt.
Ugye az energetikai rendszerek azok, és értek hozzá, tehát ez rendben van, azok olyanok, hogy sosincsenek készen. Folyamatosan változnak, folyamatosan adaptálni kell őket a generációkhoz, az iparhoz, a lakosság alakulásához, meg sok minden máshoz. És a világban sok felé küszködnek ezzel, mert óriási eszköz igénye van, tehát rengeteg pénz kell hozzá, és ez a pénz, ez folyamatosan kell, és nehéz, vagy legalábbis nem egyszerű megmondani, hogy majd 10, 20, 30, 50 év múlva mi lesz a nyerő pozíció. Tehát Franciaország 60-as években rengeteg atomerőművet épített, és most hátradőlnek, hogy köszönjük szépen minket, ez az egész szárazság nem nagyon érint. De a németek meg lebontották az atomerőműveiket, vagy leállították őket, mert akkor éppen az volt a közhangulat, és a választási matematika azt kívánta, hogy a zöld irányban nyisson a konzervatív erő is. De azok most bánják. Na most Magyarországon meg ugye az a helyzet, hogy nagyon régen, tehát évtizedek óta írják az újságok, meg a szakértők, meg mindenki, hogy nem jó a hálózat, gyenge, nem elég, ráengedték a lakossági napelemet, azt se bírja el, a Tibor cégek, mit tudom, ki mindenki ilyen ipari napelemparkokat létesített, ami nagyon jó, hogy van, azért van ugye 70% jó pillanatokban az energiamixben, de nem engedték a szélerőműveket, és a legnagyobb poén az egészben az, hogy az oroszok most minket frocniznak azzal, hogy ha ugye hát a Paks, hát kell az a Paks 2, persze csak a Paks 2-t is pont olyan vízszűtésesre tervezték, a Duna vízszűtésesre, mint a Paks 1-et, hogyha a Paks 1 nem működik, akkor a 2 sem működne. És ugyanott lennénk, ha 8 erőmű állna egymás után a Dunán, akkor is ugyanott állnánk.
A kérdésedben azért volt egy célzás, hogy rendben van, hogy a miniszterelnök azt mondja, hogy most már nyugi, nem kell takarékoskodni. Nincs rendben. Én azt gondolom, hogy takarékoskodni mindig kell. Nagyon jó, hogy a társadalom nem egészen jelentős része rámozdult. Hallottam olyat, aki direkt ugye fogyasztani fog, és még nemzeti oldalnak nevezi magát.
Ez a vadhajtása volt a korábbi miniszterelnök második számú igenforrása.
Hogy tud tükörben nézni reggel?
Az a népsport.
De ugye kérdés az volt, hogy elmúlt-e a veszély, és hát pár centiméterrel megemelkedett a vízszint, de azért az a probléma, amiről beszéltünk, hogy ebben a mixtúrában, ebben nagyon túlsúlyos volt egy technológia, az a bizonyos atomerőmű, vízhűtés, ez a többi hiába jön be, az rövid távon még a problémát növeli is, mert ugye a szél akkor, télerőmű akkor működik, ha fúj a szél, a naperőmű, hogyha süt a nap. A geotermikus lenne, ami olyan megújuló, amelyik egyébként amelyik nem érzékeny a napszakokra. Szóval a probléma nem oldódott meg. Én azt gondolom, hogy ő csak azt akarta talán üzenni a társadalomnak, hogy a helyzet az rendezve van, nem kell idegeskedni, de a takarékosságról sose kellene lebeszélni. Most egy tanárember mondom, a politikus mondhatja, hogy megoldottuk és jó, de a tanárember azt mondja, hogy sosincs megoldva. B, hogyha egyszer már változtattál a magatartásodon, tudatos lettél, akkor tartsd meg ezt a jó tulajdonságot mások. Azért is, mert azért mi importőrök vagyunk Magyarország. Mindig is az volt az utolsó évtizedekben. Nagyon-nagyon nagy import hányad. És egyáltalán nem mindegy, hogy mennyit kell. Van most import, jó, lehet venni a csehektől, a szlovákoktól, de pénzbe kerül. Szóval én inkább azt üzenném, ha valaki minket figyel, hogyha eddig tudatos lett a sok hatására, akkor tartsa meg az érdeklődését, a környezet iránt érdeklődését.
Meg amit, bocsáss meg, mondja Tibor.
Nem csak én is egyetértek ezzel, már csak azért is, mert ugye az ördög nem alszik, és a természet nem nagyon veszi figyelembe a mi szándékainkat és akaratunkat, és hogyha jók az előrejelzések, akkor jövő héten ismét lesz valami olyan meleg, ami lehet, hogy abba az irányba kell a magatartásunkat ismét mozdítsa, hogy egy kicsit takarékoskodjunk. Én is azt gondolom, hogy ha már a része lett a hétköznapi cselekvésünknek az óvatosság, a megfontoltság az energia tekintetében, akkor fogyasztás tekintetében, akkor ezt tartsuk meg, én is erre szólítanék fel mindenkit. Most én itt fogok tenni.
Vizet, még azért a vizet, mert most mi áramról beszélünk, és az azonnal üt, de hát azért nincs mindenkinek víze, folyóvíze Magyarországon most már. Vannak olyan települések a agglomerátumban, ahol magasabb utcákban nincs víz.
Szóval, a Szentendrén.
Például, igen, Diósdon, Szentendrén. Szóval, csak azt mondom, hogy a probléma óriási, és rendkívülinek mondjuk ezt az évet, hát 22 is rendkívül volt, meg 18 is, de nincs garancia arra, hogy nem lesz jövőre is rendkívül, és jövőre azután is, hát akkor ez a norma, akkor erre fel kell készülni.
Igen, valószínűleg ez lesz a normális, de én még kiemelnék egy nagyon pozitív dolgot. Én nem emlékszem arra, hogy utoljára mikor éreztem ilyen társadalmi szolidaritást, vagy összefogást, hogy próbáljunk figyelni, rám is, és őt barátaimra, zenész barátaimra otthon, felesége, akár a gyereke rászól, hogyha úgy gondolja, hogy pazarolja.
A fesztiválnál, akkor hogy nem éltél, akkor fel kell kapcsolni a szavazásnál. Úgy azzal szavaztunk, hogy bekapcsoltuk a hajszárítót.
Tényleg?
Őrült ötlet volt egyébként.
Igen. Így mérték?
Így mérték a fogyasztáson a népszerűséget.
És persze tesztelték a rendszernek a ellenálló képesség. Nagy marasság volt, de egyébként az megmozogatta a társadalmat, mert akkor a drága bakter úrra, vagy nem tudom, akkor az ember felkapcsolta.
Felvillanyozta az országot a drága bakter úr.
Ezt most is tudnák így mérni egyébként?
Ne rossz ötleteket. A lekapcsolása. Na, Igen, a lekapcsolással, aki rád akar szavazni, az azt akkor az húzza ki legalább a laptopját.
Igen. Tegyed egy gyertyát az ablakba.
Jó, akkor nézzük a dolognak a kevésbé vicces részét, tehát amiről Magyar Péter beszélt. Gábor, te mit gondolsz erről, mennyire erodálja tovább a Fidesz egyébként sem acélos népszerűségét? Tehát, hogy tudták, hogy baj van, és nem tettek semmit.
A legmeglepőbb, hogy volt ilyen papír. Meg az, hogy nem semmisítették meg. Mi az ördögöt csináltak azzal a rengeteg pirat meg semmisítőgép? Na mindegy.
Hát azoknak a kapacitása is véges.
Lehet. Tehát ugye nem készült a kormányülésekről jegyzőkönyv, nincs semmilyen feljegyzés, nem tudjuk, hogy miről volt szó, és ez egy ilyen pillanatra föllebenti a fátlat ugye a politikai bugyrokról, hogy ők tudták, hogy a tevékenységüknek mi a következménye, a politikájuknak mi a következménye, és nem tettek semmit, illetve azt nem tudjuk, hogy nem akartak-e csinálni valamit, mert lehet, hogy azt a feljegyzést, azt meg sem is tettek. Szóval ez egy nagyon érdekes szituáció, de most kiderült, hogy legalább ők maguk között beszéltek erről. És rengeteg minden más kérdés van, amikor szerettem volna légy lenni a falon, nem újságíróként, hanem magánemberként. Mi az ördögről beszéltek, és hogy állapodtak meg ezekről? Volt-e valaki, aki azt mondta, hogy nem lesz ez így jó?
Nem és lehet, hogy azért készült ez a kormány előterjesztés, ugye Szijjártó Péter jegyezte, mert hogy ő hozott ide nagyon sok autógyárat, vagy hát próbáltak gründolni ezeket, vagy egyengetni az útjukat, meg akkumulátorgyárat, és ők jelezték, hogy de miből fogunk működni, nincs elég áram.
Hát ők ígérgették oda a belépőknek, hát és ezért nekik kellett volna végigverni az apparátuson. Éppen papír készült, hát az egészségügyről készült egy nagyon komoly jelentés. És bedugták a fiúkba, nehogy vita legyen belőle. Pont az Orbáni működésnek az a sajátossága, hogy tudtak egy csomó mindent, de megóvtak minket attól, hogy vita legyen ebből, hogy gondolkozzunk. Akár kormányzaton belül, társzák között, akár pedig szélesebb körben. Hát ez a következménye, hogy az egészségügynél, tehát hogy ez megoldatlan ügyek feltorlódtak, én most csak nagyon reménykedem, hogy 26-27-ben lehet értelmesen vitatkozni ezekről a dolgokról, mert azért egy része nem csak ilyen, hogyan örömteli dolog, hogy több pénz megy az egészségügybe, hogyan menjen, több pénz megy az energetikába, hogyan menjen.
Akkor hadd kérdezzek valamit,
mennyit fizessünk az áramért,
De Ákos nagyon fontos kérdéseket pedzeget, és szerintem az összes mai témánkat érinti ez, hogy nagyon remélem, hogy a társadalomban lesz vonva, ugyanis nekem néhány hete van egy ilyen érzésem, mint hogyha mondjuk 3 millió olyan, akik ugye a kormányváltásra, vagy 3,5 millió, nem tudom hányan szavaztunk, kb. Ennyien a kormányváltásra, a szavazásra jogosult magyar állampolgárok közül. Kimásztunk a NER pöcegödréből, és ott áll a pöcegödör körül 3 vagy 3,5 millió ember, és várja, hogy kilapátolhassa a pöcegödörből, ami ott van benne. És 200 embernek adtak lapátot. 100 lehet, hogy hozott magával, de így várjuk azt, hogy tessék a kezünkbe adni ezt a lapátot, hogy akkor együtt elkezdjük ezt csinálni, és végre beleszólhassuk, végre csinálsuk, végre haladjanak a dolgok, és végre menjenek a dolgok, és végre folyjon társadalmi párbeszéd, például arról, hogy az egészségügyben mire, vagy hogyha utat építünk, akkor az merre, milyen széles legyen, vagy hogyha egy ipari létesítménynek teret adunk, lehetőséget adunk, az milyen feltételekkel működhessen, hogy mindenről beszélgessünk, legyen nyilvánosság, legyen eszmecsere, nyilvános eszmecsere, és ne legyen az, amit az Orbánik csináltak, hogy mi ne gondolkodjunk. Ja, akkor az okosok eldöntik helyettünk.
Akkor hadd vessek fel egy kérdést, ami lehet, hogy a mi nézőinknél is kicsapja a biztosítékot, de ne kapcsolják ki a tévét. Tehát, hogy például bemernétek-e vállalni egy társadalmi konzultációt a rezsicsökkentés eltörléséről, mert sokan azt mondják, hogy ez a helyzet, ami kialakult, részben ennek is köszönhető.
Én bátran, bocsánat, és tudod miért, és nem tartom fel a beszélgetést, de nekem nagyon közvetlen személyes tapasztalatom. Van egy mikrovállalkozásom, próbatermeket üzemeltetünk, 7-szer annyi rezsit fizetek, mint otthon, és félig meddig abból élünk. Tehát én olyan sokra nem megyek azzal, hogy nekem van egy valamennyire rezsicsökkentett fogyasztásom otthon áramból, meg gázból, hogyha egyébként mondjuk az a munka, amiből tulajdonképpen fönntartom a családomat, az meg a hétszeresét fizeti rezsiben ennek. Tehát én abszolút nem vagyok a híve egyébként az ilyen populista intézkedéseknek, mint a rezsicsok.
Én is azt gondolom, hogy a pro és kontra érvek asztalra tételének eljött az ideje. Ugye itt az a nehézség, hogyha érvelni akarsz valami mellett, vagy valami ellen, tehát mondjuk a rezsicsökkentés jelenlegi struktúrája ellen, akkor valószínűleg nagyon sokan, akik az elmúlt 16 évben úgy voltak szocializálva, hogy mindennek a veleje és a normális életnek az a tulajdonképpen az alapja, hogy van egy rezsicsökkentés, ezzel választást lehetett nyerni, többször is.
Hát a Tisza is azt mondta, hogy ő nem nyúl ne,
nem, hozzá. Igen, nem, így van, tehát hogy ez egy olyan, hogy erről, tehát hogy innen indulunk, hogy volt egy érrendszer, ami nagyon áthatotta a társadalmat, és szerintem erről érdemes beszélni, de az, hogy ennek ilyen nagyon gyors a jelenlegi rendszert megváltoztató következménye lenne, abban nem hiszek. De abban hiszek, hogy erről értelmesen lehet szót váltani. És akkor jöhetnek a szakértők. Vannak területek, nem a rezsicsökkentés, de például az, hogy a, nem tudom, az oktat, ez nem feltétlenül azt jelenti a társadalmi párbeszéd, hogy mi mindannyian beleszólunk, és jönnek a konzultációk, és x-elgetünk, de azt jelenti, hogy például azok a szervezetek, amelyek becsatornázzák, vagy összegyűjtik a véleményeket, és leülnek a döntéshozókkal, azok közvetítik a mi álláspontunkat, alapból azért a parlament is ilyen, de például az oktatásnál látom azt, hogy Lannert Judit szóba áll azokkal a szervezetekkel, akikkel 16 éve nem volt hajlandó az Orbán kormány beszélgetni, akár szakszervezetről, akár más szakmai szervezetekről van szó, és megpróbálják valahogy az oktatást átalakítani, figyelembe véve a tanároknak az álláspontját is, az szerintem egy nagyon fontos dolog, és az életnek számos ilyen területe van. Te most egy leglényegesebbet említetted egyébként, a rezsicsökkentés. Szerintem a rezsicsökkentés az nagyjából így fog maradni, mert ez egy olyan, a Tisza nem itt fogja kezdeni szerintem a társadalmi párbeszédet, hanem olyan
szóval témát. Kockázatos lenne.
Remélem tévedsz.
Politikor.
Bármikor.
Úgyis krízis van, hát itt az alkalom. Tehát erre például most itt az alkalom, hogy
szóval a kockázat nagy levegőt garantált. Legyen. A kockázat az garantált, de nem csak ebben a kérdésben, hanem gyakorlatilag, és elrontom általánosan optimista hangulatot, tehát minden érdekütköztetéssel járó nagy társadalmi párbeszéd az erodálja a kormányzó pártnak a népszerűségét.
Na, de egyébként is csökkenni fog. Hát a magas szét nem tudja az énekes, az opera harmadik felvonásai kitartani, hát időnként levegőt is kell venni.
Igen, nem mindegy, hogy mikor, és hát a politikus szempontjából pedig soha.
A nehéz döntéseket, mert utána
én is így én is így érzem, meg el kell dönteni, hogy most akkor tényleg felnőttnek nézzük a szavazókat, vagy hogy most ránk szavaztatok, most már mindenki hazamehet. És akkor nem konzultálunk. De hogyha felnőttnek nézzük a szavazókat, akkor arról is muszáj beszélnünk, és muszáj elfogadni, hogy bizony lesznek népszerűtlen intézkedések. Tehát ahhoz, hogy működővé tegyük egy társadalmat, vagy megpróbáljuk önfenntartóvá tenni Magyarországot, nyilván ez egy ilyen álom, de hogy legalább az irányt mondjuk jelöljük ki, biztosan lesznek népszerűtlen intézkedések, mert ez nem, mert hogy tényleg nincs semmi ingyen. Tehát mindenért valakinek meg kell fizetni, és hogyha azok fizetnek mindig mindenért, az az 1-2 millió ember, aki egyébként az aktív munkájával vagy vállalkozásával tulajdonképpen eltartja Magyarországot, akkor megint földbe fogunk állni, és megint csak ámítás lesz, meg megint akkor a kommunikációra kell helyezni a hangsúlyt, és valami orbitális kamut megint ki kell találni, és azt kell tolni, ahogy a csövön kifér, és ebből elegünk van szerintem.
Én csak egy olyan szempontot hoznék még be, ami a magyar társadalomra azért jellemző, ez az állami gondoskodásnak a megszokása. Ugye azt gondoltuk a rendszerváltás után, hogy ebből kiléptünk, mert a piacgazdaság olyan viszonyokat kezdett teremteni, ahol úgy éreztük, hogy a piaci viszonyok, a fizessünk mindenért annyit, amennyit, annyiba az kerül, szempontja fogja uralni majd a gondolkodásunkat, és akkor jött 2010, amikor Orbán kormány azt mondta, hogy nem, akkor majd én majd adok nektek mindenféléket, jó olcsón, tehát visszatértünk egy 20 évet a
hát buba. Nem véletlen, hogy Kádár János volt a 20.
Igen, legnépszerűbb igen, és azt gondolom, hogy ez az ország túlélése érdekében, és az európai integráció részeseként mindenképpen arra kell törekedni, hogy a piaci viszonyokat valahogy behozzuk a gondolkodásunkba. És én ezt látom egy nagyon nehéz dolognak, mert látom azokat az adatokat, mi most elmondhatjuk, hogy én is piacpárti vagyok, én is azt gondolom, hogy tényleg annyit kéne fizetni, amennyibe az kerül, mindenért, és aztán a szociális rendszer meg lépjen életbe, ami meg nem volt az Orbán kormánynál, és adjon azoknak az embereknek segítséget, akik nem tudják megfizetni, mert vannak ilyenek. Jócskán, tehát, hogy egy olyan jelentős társadalmi átalakítást kell végezni, nem csak tudatilag, hanem a szerkezetét is a döntéseknek át kell alakítani, ami egy nagy kihívás. Egyébként az ilyen krízisek valószínűleg segítenek ebben, mert fölhívják a figyelmet arra, hogy ez így nem mehet tovább, ahogy van. Nem beszéltünk róla, de arra is beszéljünk szerintem, hogy még lesz idő, hogy miért hallgat Orbán Viktor.
Igen, erre akartam kitérni, de már csak a reklám után igen. Fogunk tudni kitérni. Néhány perc türelmet kérni a kedves nézők, aztán folytatjuk. Köszönjük szépen a türelmet, ott hagytuk abba, hogy tehát van ez az energiakrízis, de Orbán Viktor július 27-e óta nem posztolt a Facebookon, nem tudom, hogy ti mire vélitek ezt, és egyébként hát konkrétan elég súlyos vádakkal illette Magyar Péter ezzel a bizonyos kormány előterjesztéssel, és Fidesz reakciót sem nagyon láttam, nem tudom, hogy ti láttatok erre.
Hát minimálisat, nincs mit mondaniuk szerintem. Tehát ezek az állítások, amik most itt napvilágra kerültek, és tényekkel alátámasztottak, ezek után azt mondani, hogy mi nem állunk be, mi majd valami ellenállást szervezünk a kormány ellen, ez szerintem végtelenül kontraproduktív lenne, főleg akkor, amikor a társadalom, ugye, ahogy megbeszéltük, összefog és mérsékli a energiafogyasztását. Tehát ebbe az irányba nem mehetnek.
Azt nem lehetett volna megtenni Orbán Viktornak, hogy kitesz egy posztot, hogy mi nagyon sok mindenben nem értünk egyet a Tiszával, itt továbbra is önkény van, de ebben a helyzetben én is azt kérem, hogy mindenki takarékoskodjon. Nem érte volna meg politikailag?
Lehet, hogy megérte volna politikailag, de Orbán Viktornak a politikai krédójába ez nem tartozik bele. Tehát én most gondolkodom azon, hogy mikor volt az, amikor ő bárkivel, amikor ő ellenzékben volt a hatalommal, vagy hatalomba volt az ellenzékkel, próbált volna bármilyen egyességet kötni, valami, nem tudom én, minimumot, politikai vagy nemzeti minimumot. Nem ilyen egyszerűen az ő karaktere, és az egyébként kihat a többiekre is. Többiek ilyen nagy tétlenségben vannak, össze-vissza beszélnek, és tényleg, ha lehet ilyet mondani, a Fidesz front emberei nem szólalnak meg Orbán Viktoron kívül se, hanem tényleg másod-harmad vonalbeli politikusok próbálnak valamiket mondogatni. Hát tényleg, amikor a igeforrás arra... Tehát ez volt a csúcs.
Igen,
igeforrás.
Annál erősebbet nem tudnak mondani,
annál, mint a Matrajkát. Igen, és akkor az úgy zárójelbe teszi az egész tevékenységüket. Tehát valószínűleg jobb, ha hallgatnak, igen.
Ez lett volna sportszerű megoldás, hogy baj van ezért, bár nem szeretem, ez a sportszerű. Jó. Sportszerű, láttál te sportszerű megmozdulást a pályán 16 évvel?
Nem.
Hát, ennyi. A nyomást, azt a kicsi nyomást, amit ők tudnak most gyakorolni a maguk támogatottságával, azt enyhítette volna, vagy elvett volna belőle, hogyha azt mondja, hogy oké, ebben a helyzetben tényleg mindenki takarékoskodjon. Soha semmilyen nyomást nem akart enyhíteni, ahogy elhangzott.
Jó, azt hiszem akkor kiveséztük ezt az energiakrízist, bár meg nem oldottuk. Megyünk tovább, kedves nézők. Lehet, hogy amikor önök látják ezt a műsort, akkor már tudható, hogy ki lesz az új államfő, ki költözhet a Sándor palotába. Mi még nem tudjuk, úgyhogy izgalmas lesz, hogy most miről fogunk beszélgetni a bejátszás után.
Most már hivatalos. Jövő kedden választja meg a következő ideiglenes köztársasági elnököt az országgyűlés. Az erről szóló határozat ma délelőtt jelent meg a parlament.hu-n, amelyet a házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó írt alá. A dokumentumból az is kiderül, hogy hétfő reggel 10 óráig lehet benyújtani a köztársasági elnök jelölésre vonatkozó ajánlásokat. Közben Bújdosó Andrea, a Tisza frakció vezetője azt mondta az MTI-nek, hogy a párt parlamenti képviselőcsoportja szombaton szavaz arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek. Kár a gőzért, közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. A poszton nincs üresedés. Így reagált a Tisza képviselőinek javaslatára Havasi Bertalan. A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzátette. Akárki címkéz is föl most ezzel a titulussal a Tiszás önkény, a demokratikus jogállam helyreállítása után egy tolvonással megszüntethető lesz a törvénytelen és alkotmányellenes kinevezés.
Szóval ez a bejátszás is nagyon sok egymástól elkülönülő rész egységből áll, de kezdjük egy általános sajt. Számotokra mondjuk egy 10-es skálán mennyire fontos úgy általában, hogy ki a köztársasági elnök?
Nálam 2-es, 3-as körülbelül.
Ákos?
Történelmi helyzettől függ most igen. Ugyanis hát egy átalakulás van, alkotmánymódosítások jönnek. Ráadásul a parlamentben nagyon erős túlhatalom van. A túlhatalommal szemben, és az mindig képes hibázni, kell ellensúly. Na, erre van kitalálva az elnök. Na most csak azért mondom, mert a közvélemény felbuzdult, és elkezdett keresgélni alkalmas és népszerű embereket, és nem olyan olvasták el a munkaköri leírást, a job, miről szól az elnök. Ugye az volt, hogy kifejezi a nemzet egységét. Hát 0-24 órába kifejezi. Őrködik a
demokratikus
államrendszer fenntartásán. Na most ezen kívül egyébként ez egy állás, sok mindent el kell végeznie, a rektoroknak a kinevezése, a tábornokok előléptetése, a nagyköveteknek a fogadása, aztán módosíthatja a törvényt javasolhat.
Ő a hadsereg parancsnoka is.
Hadsereg bizonyos körülmények között, amit Göncz Árpád nem értett meg egészen annak idején, tehát vannak rossz példák is. Na, csak azért mondom, hogy egy nagyon furcsa munkakör, és a társadalom ezt igazából úgy fogta most fel a többsége, mint hogyha most szabad választás lenne, és a népszerűség, alkalmasság, szeretem. Hozzáteszem, csak mondom halkan, hogy a lányom küldött egy listát, valami nagy felmérés volt, és szavazások voltak, én nem szavaztam, és mondta, hogy aggódva vagy büszkén, azt nem tudom, hogy az első 10-ben benne vagyok, én is. Na most csak rögtön mondom.
Vállalnád?
Pont ezt akartam mondani, hogy az
csak
egy
ezt
állás,
meg ne kérdezzem.
Az egy állás, az egy munkakör, amit be kell tölteni, az egy nagyon igénybevevő állás, az elmúlt néhány személyiség nem közölt jó mintát a társadalomnak, hogy mi ez az állás. És csak ez ilyen értelemben szerintem általában fontos, hát az egy numero uno az országban formailag, és van szituáció, amikor nagyon fontos, most az lenne.
Én inkább úgy korrigálom, mert én csak egy számot mondtam az előbb, hogy nekem mennyire fontos. Az viszont nagyon fontos, hogy most hogyan választják meg. Talán nem is az ideglenset, hanem a majdani állandó. Ami mikor lesz egyébként? Tehát mikor választanak állandó?
5 éven belül valamikor.
Most meglátjuk. A felvezetésben szerintem rosszul volt, nem mindig ideglenes államfőt választanak, hanem az államfőt választják meg, akinek egyébként politikailag addig szól a mandátum, amíg nem lesz közvetlen. Lesz, igen.
De legfeljebb 5 évre az benne igen, van, hát nyilván mi, hogy 5 év is ez a mandátum. Igen. Jó, hát 3 név vagy 4 név.
De Ákos támogatnám.
Igen. De nem mondta meg, hogy vállalja.
De nem, mert ide nem közgazdász, nem történész, nem sportoló kell. Ide egy
jogász kell?
Egy jogtudós kell, azért nem csak az, hogy képviseli, megtestesíti ágyában éjszaka a nemzet egységét, már amennyire meg lehet testesíteni egy 0-100-as skálán,
nem olyan könnyű.
Nem fogom találni. De ugye őrködik az állam apparátuson, az állam szervezeten. Ez az én fejemben, ez alapvetően jogi munka.
Nem akárki mellett ülök, ez
nem vagy rajta, nem vagy a listán. Nem.
Viszont
400-a vagyunk rajta.
Közvélemény kutatóként nem úszhatom meg, hogy számot mondjak. Igen. Már Zoli említett, én a jelenlegi közjogi rendszerbe figyelembe véve nyilván azokat a szempontokat, amit említett Ákos, hogy én egy 4-est mondanék most, tehát ebben a közjogi rendszerben, ezzel a felhatalmazással.
Tehát egy 10-es skálán
4-es, igen, de nyilván abban az esetben, hogyha mondjuk az alkotmány majd egy másként nagyobb erővel felruházott köztársasági elnököt rajzol körül. Abban az esetben nyilván ennek megnő a súlya, de az egy másik rendszer, lehet prezidenciális rendszer.
Elvetted a kedvemet a 4-essel, vagy a 2-es.
Igen. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy abban az értem azért átmeneti, hogy akár évekig tarthat, de kicsit mindig ott van az a gondolkodás, hogy nem tud esetleg ciklust ismételni, tehát hogy egy belátható időtartamot. De ettől még nagyon fontos, mert én is azt gondolom, hogy azért valamit szimbolizál egy köztársasági elnök, valamit megtestesít, lehet a nemzet bonyolultságát is, nem biztos, hogy az egységét lehetséges, és Én is sokat gondolkodtam azon a polgárdi történet idején, hogy ki tudná ezt ellátni, és ez milyen skillek, milyen képességek kellenek. Akkor azt gondoltam, hogy nem feltétlen elvárás az, hogy jogilag ő maga jogász legyen, de ha van egy csapat, ahol össze tudják rakni a jogi környezetet számára, akkor ő megtestesíthet sok mindent. Most, ahogy alakulnak a dolgok, én azt gondolom, nevet nyilván nem tudunk, de el tudom képzelni, hogy mégis valamilyen jogász lesz, aki a kremlinológiai tudásom szerint nem véletlenül fotózkodik a miniszterelnök különböző emberekkel. Tehát...
Ja, hát akkor kettőre szűkül Baka András és Fülöp Botond, a vidéki provokátor, ha ezt a szűrőrendszert rájuk vetítjük. Gábor, azt mondta Magyar Péter, hogy ő elvárja a mindenkori államfőtől, hogy adott esetben tartson ellent a kormánynak. A Polgár Judit ügy, illetve az M1 beszerződtetett, majd elküldött két ember története alapján mekkora hitelt adsz ennek az elvárom, hogy az államfő tartson ellent a kormánynak adott esetben Magyar Péteri idézetnek?
Elvi alapon ez teljesen rendben van. Tehát az ember azt gondolja, hogy így kell erről beszélni, nagyszerű. A puding próbálja az megevés, tehát hogyha majd egyszer lesz egy olyan köztársasági elnök, aki azt mondja, hogy kedves miniszterelnök úr, ezt én nem írom alá, mert szerintem az ellenzéknek van igaza, na akkor jön az a pillanat, amikor majd meglátjuk, hogy hogy reagál a kormány. Általában nem tudjuk még, mert azért az ő miniszterelnöksége az nagyon fiatal, tehát még kár lenne következtetéseket levonni, de általában a politikusok nem szeretik, hogyha korlátok közé szorítják őket, és még a demokratikusan gondolkozó politikusok is utálták Magyarországon is, Amerikában is, évszázadokra visszamenőleg. Úgyhogy meglátjuk. A közösségi elnök végzettségénél vagy szakmájánál szerintem fontosabb a személyisége. Legyen gerince, tudjon nemet mondani, álljon ki magáért, hogyha komolyan gondol valamit. Lehet, hogy a leköszönt közösségi elnöknek is voltak olyan pillanatai, amikor nem értett egyet az Orbán kormánya, de nem merte, vagy nem akarta, vagy nem tudta ezt az álláspontját képviselni.
Igen. Egyszer volt biztos, de amit Gábor aláírta az alaptörvény.
Amit Gábor mond, az minden politikusra igaz.
Igen.
És nem csak a köztársaság.
De a Gábor itt azt mondta, hogy leköszönt. Hát hallottuk a Fidesz szóvivőjét, hogy ott mintha nem lenne üresedés a köztársaság.
Ők úgy tudják, hogy nem köszönt le.
Amit a Havasi Bertalan mondott arról, és ugye néztem a bejátszót, az jutott eszembe, hogy ugye a gyász öt fázisa
igen.
Hogy vannak, akik még tagadásban vannak, és szerintem Havasi Bertal még tagadásban van, de már egyre több olyat látok sajnos, amit egyébként a választások utáni első egy-két hónapban egyébként annyira nem láttam. Ugye a második fázis a düh, hogy haragszanak, és agresszív megjegyzéseket tesznek, és én most már egyre több ilyenbe futok bele szavazói oldalról is, akik ilyen NER pártiak vagy Orbán pártiak, és politikusi oldalról is, tehát egyre több fenyegető, acsarkodó, elkeseredett üzenetet tapasztalok. Kíváncsi vagyok, hogy mikor jutnak el az elfogadás fázisába, már hogy eljutnak egyáltalán.
De hát egy bohózatba illet, és közmondott, hogy kérdezze meg Sülyog Tamást, hogy ő most köztársasági elnök vagy sem. Tehát egyszerűen nem tudom, az ilyen mondatok kinek szólnak.
Egyébként az a furcsa, hogy megszakítalak, hogy pont Havasi Bertalan beszélt azon a bizonyos tüntetésen Sulyog Tamás mellett, és felszólító módban azt mondta, hogy nem mondhat le, most ön védjen meg minket. Ehhez képest Sulyog meg aláírta a saját felmondását.
De ez konzekvens volt a Sulyog részéről szerintem. Illet az eddigi ténykedései.
De egyébként azt azért tegyük hozzá, most valamit úgy sejtünk, te már mondtál neveket is, de azért és hogy fogalmunk sincs, és nézők már lehet, hogy tudják, de hogy azért mindig szolgál meglepetésekkel a politikát. Kíváncsi vagyok arra, hogy most szolgál-e, vagy az van, amit érzünk és sejtünk.
De ha már itt tartunk, még egy megjegyzés, már nem akarok kinyitni egy újabb beszélgetést erről, de szerintem egy gondolatot érdemel, hogy ugye Bárándit kihagytátok a sorról, pedig állítok a három legnépszerűbb vagy legismertebb jelöltből ő az egyik. És akkor nem tudnám eszembe jutni ez a túltolt óellenzékizés, ami egyáltalán nem csak politikusokra vonatkozik, mert politikusok kapcsán még érteni vélem, vagy ezt el tudom valamennyire fogadni egy ideig. De az, hogy az óellenzékizés az vonatkozik a közírókra, a művészekre, mindenkire, és hogy azt látom, hogy egyébként meg ilyen tényleg zavarbejtő, hogy viszonylag frissen kiugrott fideszesek meg mennyire könnyen helyzetbe kerülnek, és aki mondjuk ellenzéki, akár aktivista volt, vagy sajtós, vagy éppen művész, bárki, sportoló, mindegy, hogy azt meg nem nagyon engedik labdába rúgni. Pedig, ahogy az előbbi hasonlatomra visszatérek, pedig ők is ott állnak a pöcegödör körül, és kérik az ásót, hogy segítsünk minél hamarabb megjavítani az országot.
Igen. Abba kéne hagyni ezt a szöveget mindenképpen. Ez érthető volt taktikailag még párt szempontjából a régi pártokra gondolva. Aki csinál egy új pártot, Tisza pártak, annak a régi pártok ellenfelei.
Még igen, most már nincs kampány, lehetjel, most már nem
de
kell.
Most már ez lezárult. Tehát rövid a kormányzás ideje, de azért most már 2-3 hónap után már le lehet válni most már arról az üzemmódról, ami a választás előtt is, ami nézegeti a közönyi kutatásokat. A kormányzás közben igazából most nem kellene nagyon nézegetni, mert már csak azért is, mert annak van egy normális trendje, nem lehet megállítani, nem is kell, dolgozni kell. Aztán majd persze nem mindegy, hogy milyen mélységben megy, meg mi lesz 2 év múlva, de most a munka jön. Ebben ez sérti azokat, akik rászavaztak. Na most a Tisza pártra.
Igen.
Ugyanis ő tudta, Magyar Péter, hogy rá fognak szavazni azok, mert hogy hova szavazzanak, és lenyelik azt, hogy le vagytok sajnálva. Van benne egyébként korosztályi ügy, azt hiszem, hogy this time is different. Hogy kérem szépen, most már minden másképp van, most ne eljöjjenek ilyen régi fiúk, és akkor ez egy idézeti könyvcím, mert azt mondja amerikai professzor, hogy hát bizonyos szempontból ez a korszak más, de sok szempontból a válságok ismétlődnek. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan mondás, ez az ellenzék, amit szépen el kell felejteni, és akkor tudomásul kell venni
azt,
hogy a társadalmi támogatottsága az nagyon sok rétű, és az átállt fideszesek kellettek ahhoz, hogy a győzelem meglegyen, pláne 2/3, na de a másik 2 millió is kellett.
Így van.
Mert az 2 millió.
Így van, tehát én azt megértettem ezt az ellenzékezést addig, amíg a lemorzsolódó fideszesekre
kellett
a választási kampány.
Új szakasz,
de most már semmi
új feladatok, új krizisek.
Az előbb kérdeztél a közmédiában frissen kinevezett és frissen leváltott vezetőkre, de őket személy szerint, ugye, függetlenül attól, hogy ítéljük meg az ő tevékenységet, tehát aki az arcával vállalta az orbáni politikát és propagandistaként viselkedett, olyan tartalmat állított elő, amit normális újságíró nem minősít újságírói tevékenységnek, hanem az egy kifejezetten politikai propaganda, azzal nem lehet szimbolizálni az új kezdetet. Lehet szimbolizálni egy 22 éves, az egyetemről frissen kikerült amatőrrel, aki nem ért hozzá, de nincsen semmilyen csomagja, nem hoz magával semmit. Lehet keresni valakit, aki 40 évvel ezelőtt egy egészen másik szituációban egyszer karakán módon viselkedett. Sok mindent lehetett volna csinálni, na ez egy ostobaság volt. És akkor ugye a miniszterelnök meg beleszól. Akkor meg ő a hibás, hogy miért szól bele.
Folytatjuk ezt a témát. Kedves nézők, a reklámszünethez érkeztünk. Az a helyzet, hogy 4 témánk maradt, de csak 2 fog beleférni az elkövetkezendő 20 percbe. Ez egy demokratikus műsor, hogy amíg önök elmennek sört inni, vagy pihenni egyet, itt mi szavazáson eldöntjük, hogy melyik 2 témával megyünk tovább. Mindenképp jöjjenek vissza, mert nagyon izgalmas lesz. Köszönjük szépen a türelmet, kedves nézők, megszületett a döntés, fehér füst azért nincs, mert nem a Vatikánban vagyunk, hanem itt Kőbányán a Pálya utca 1-ben, ha jól tudom, vagy Körösi Csoma 31 sarokház, szóval az NK botránnyal megyünk tovább.
A titkos 790-es listán szereplő szervezeteknek és magánszemélyeknek 17 milliárd adófizetői forintot osztottatok szét titokban. Pont a kampányidőszakban, pont választókerületi lebontásban. A pályázat nem volt nyilvános, ahogy az e-mail cím sem, ahova beérkeztek a kérelmek. És Balázs, a döntnökök nevei sem voltak nyilvánosak, de hát ezt te is tudod. Minden csak akkor lett nyilvános, miután megszólaltam, és eddig több mint 3 milliárd adófizetői forintot utaltak vissza. Miért jön elő mindenhol a te neved?
Koholt vádak alapján koncepciós eljárás zajlik.
Na. Ha ennyire ártatlan vagy, akkor hozok neked 5 újabb szervezetet, akiket megdobtál a titkos 790-es keretből 100 millió forinttal. Ami összeköti ezt az 5 civil szervezetet, az Monor Fideszes képviselőtestülete. Ahogy a fotó is mutatja, a buszos árajánlat kérésénél van egy Monor Budapest buszútvonal, csak hát Budapest mellett ott van zárójelben, hogy békemenet. Jaj!
A Fidesz a biztos választás, a hazának szüksége van rád, legyen béke, szabadság és egyetértés!
Nagyon jó szerkesztő egyébként Molnár Áron, kifejezetten vicces, majdnem kiköptem a vizet, miközben néztem. De az ügy előzménye az, hogy Hankó Balázs ugyebár bemondta, a nyilvánosságba belekiáltotta, hogy ő neki már elege van abból, hogy azzal gyanúsítgatják, meg arra célozgatnak kormányzati szintekről, hogy hamarosan őt letartóztatnak, és ennek nincs semmilyen alapja. Az ügyvédje is megírta ezt az ügyészségnek, és erre reagált Molnár Áron, hogy akkor újabb adalékkal segíteni a hatóságok munkáját.
Nem vagyok egy bosszú állő típus, de azért remélem, hogy Hankó Balázs ezt nem úszta meg olyan könnyen. És különösen azért, mert most mondok egy-két adatot, hogy lássák, vagy lássátok, hogy mik az arányok. Könnyű zenei támogatása az NK, azaz a Nemzeti Kulturális Alap évente körülbelül 650 millió forint, vagy néha 680 millió forintot oszt szét. Ennek a forrása egyáltalán nem adófizetői pénz, tehát nem közpénz, hanem a közös sok kezelőktől, Artisztustól, EIT-től, stb. Mahasztól, Reprográfiai Szövetség, Filmisztól elvont, már általuk beszedett jogdíjak 25%-a. Ez az egyik legfontosabb forrás. Elvették az összes alapítványi pénzüket, amit a tagok saját maguk fizettek be. Majd évente közel 3 milliárd forint ugye bekerül ebbe a kalapba, amit az NKA-nak amúgy a jogosultak érdekében kell szerződés szerint felhasználni, ebből csak 650 millió forintot oszt szét nyilvánosan. Az összes többi így vagy úgy valahogy így eltűnik, szét van osztogatva, például ilyen módon, amit most Hankó Balázsék csináltak, és közben olyan kétségbejtő helyzet van könnyű zenében, hogy Magyarországon ebben a pillanatban is 7, azaz 7-es olyan megyeszékhely van, ahol nincs élőzenés klub, és könyörögnek a klubosok, hogy valami legalább ilyen havi pár százezer forint támogatást azért, hogy biztosíthassanak egy megyeszékhelyen élőzenét hetente egyszer vagy kétszer, és erre nem volt hajlandó fizetni az állam, de 17 milliárd forintot meg sumákba szétosztott.
Hadd kérdezzek valami
személyeset. Kampány célokra.
És bulvárost. Mondjuk összefutsz egy rendezvényen, teszem azt Pataki Attilával, vagy valami olyan kaliberrel, aki kapott ebből az NK támogatásból, akkor hogy zajlik le egy ilyen találkozás?
Ez a, jaj, Zolikám, hát tudod, hogy mindig így volt ez, meg tudod, hogy megy ez. Meg mindig máshol is ez van. Biztos ti is ismeritek, mert ez egyáltalán csak a kulturális területre.
És akkor nem feszegetett tovább, hogy nincs így
a tényleg, meg 250 milliót. Bevallom, hogy szerintem én még jobban zavarba vagyok, mint ő. Nem, mint hogyha bármi okom lenne rá, csak hogy zavarba hoz az, hogy olyan emberekkel esetleg összefutok, vagy találkozom, akik amúgy szemrebbenés nélkül bármikor átvesznek 100 milliókat egy pályázatra, ami titkos. Én, aki az utóbbi 30 évben szerintem 30 vagy 35 pályázatot adtam be, és ugyan hébe-hóba kaptunk támogatást, gombokat, tényleg pár százezer forintot, olyan elszámolási kötelezettséggel és olyan nyilvánossággal, hogy utána az ember kétszer is meggondolja, hogy bead egy következő pályázatot.
Van, akire meg rátelefonálnak, hogy adjál már be, mert tudnánk egy 5 milliót ugye, utalni.
És hogyha nem véletlenül nem valósul meg a projekt, akkor mindenemet elviszik. Úgy, hogy még csak nem is adófizetői forintból jött a támogatás. Ezek meg gyakorlatilag mindenféle elszámolási kötelezettség nélkül tényleg 100 milliókat vettek át. Igen, ez tényleg bicskanyitogató.
Nekem csak az ugrott be erről, hogy hát lehet az etikai részét nézni, meg azt mondani, hogy hát mindig volt egy kis ilyen disznós, megengedően relativizálva, de itt azért tulajdonképpen arról is szó van, hogy állami szervezet pártot finanszíroz. Na most ez jogellenes. Így. És itt felléphet az Al Capone képlet, hogy sok disznóságot csinált Al Capone, de végül adócsalás miatt ment dutyiba, ugye most jól emlékszem a történetre. Tehát, hogyha az ügyészség, a nyomozó hatóságok elkezdik a munkájukat végezni, csak úgy, mert ez a dolguk, akkor muszáj ebből ügyet csinálni, és az illetőnek előbb-utóbb, hát
itt ez már megtörtént, igen. Ugye
hét kell menni, tehát csak azért mondom, a végére ugrok, és akkor persze ez egyre följebb mehet, mert akkor mondhatja ő, hogy miért csinált ezt. És akkor előjöhetnek még olyan ügyek is, amire azt mondta a magyar társadalom, hogy mutyi, dohány mutyi. Ugyanaz volt, alkotmány ellenes, hogy állami szerv, minisztérium, párt előterjesztésre, vagy lista alapján, vagy Fidesz alapszervi ajánlás alapján ad valakinek dohány kereskedési engedélyt. Tehát ezek egy jogállamban, amit a államelnök felügyel, 2, 4, 8 pontot adok a 10-ből felügyel, nem fordulhat elő büntetés nélkül. Tehát ez az egyik megállapításom, hogy itt azért ez súlyosabb a dolog, azon kívül, hogy persze disznóság, meg néha nevetséges is, meg rámutat arra a Pitiánnál jellegére az egész működési rezsimnek, meg hogy szórták a pénzt, és te mondtál 17 milliárd, az mennyi?
17 milliárd,
ez a fekete kasszát.
Ez egy alkalom.
350 milliárd.
Igen. És ezt akartam is mondani, hogy gazdasági területen szerintem sokkal nagyobb összegek
mozogtak. Akkor ott nagyban, még nagyobb, magasabb
szint. Hát az autópályán 24 ezer milliárd 35 évre a koncesziós keresztszerződés.
Várjuk onnan is a neveket, igen.
És milyen érdekes, hogy igen, Orbán Viktornál még mennyire a régi reflexek működnek. Ugye a múlt előtti héten talán volt egy sajtótájékoztatója, ahol elmondta, hogy ahol nincs itt semmi látnivaló, tulajdonképpen a kultúra, nem tudom, egy demokratizálódása zajlott itt, mert elvittek, nem tudom, olyan helyekre is sztárokat, ahol nem szoktak megjelenni, és ez milyen jó dolog. Valami, ez volt a neve a kontextus, akkor nem tudom, a Cutor Zolit miért nem vitték el, de hát oda, hogy...
A Márga Zoli engem nem akartak elvinni. Több választókerületet vállalt.
Ja, amit a Zoli, ezért igen. Tehát, hogy az a régi reflex, hogy ő azt gondolja, hogy ezzel nincs semmi probléma. Itt tulajdonképpen megpróbálja átkeretezni, tehát egy büntető ügyből tulajdonképpen visszahozni egy ilyen kulturális misszió területére, akkor, amikor már ennek nagyon súlyos jogi következményei vannak, tehát olyan időszakot élünk, ami szerintem azért valahogy azon túl régi reflex cinizmus is, mert nem tudom, lelkismertével hogy számol el. A másik, amit említettél, ez a ugye, hogy párt célokra, ez egyértelmű van, tehát a tiltott pártfinanszírozás, hogy milyen nagy tamtam volt annak idején, hogy honnan jött guruló dollárok, nem tudom, hogy aztán nem sikerült bizonyítaniuk, mert hogy valószínűleg ez nem is létezett, de most pedig ugye megpróbálják becsomagolni ezt a tiltott pártfinanszírozás valamilyen kulturális misszióba, de azért ez mégiscsak az, mert ugye az a leleplezés, hogy pontosan ugyanakkora összegeket és választókerületi szintű volt a pénzkiáramlás, hát azért az magáért beszél, még ehhez sem volt, hogy nem működött bennük az agyukba ez a fék, mert azt gondolták, hogy ők ezt megtehetik. Persze, tehát egy kulturális finanszírozási rendszert, azt választókerületi alapon kell működtetni. Hát ez tényleg egy valami olyan vakfolt, amit...
90-ben ezt a rendszert változtattuk meg.
Meg, igen.
Az állampártot, tehát alkotmány ellenes.
Így van.
Nézzük, bocsánat, volt ez a sajtály, amire Tibor utat, igen. Gábor, biztos te is láttad. Ott azért kiderült, hogy elég jelentős hangsúlyeltolódás van. Orbán Viktor azt mondja, hogy volt egy kormánydöntés, kormányhatározat vagy elképzelés, ami teljesen jó és korrekt és kifejezetten üdvözlendő, de a konkrét döntéseket az NK hozta, akik egyébként kiváló emberek, akik most börtönben vannak. Ehhez képest viszont Hankó Balázs azt mondja, hogy nem, volt egy kormánydöntés, és neki nem volt mozgástere, végre kellett hajtani. Tehát megint az a kérdés, amit Hankó Balázsnak szoktak pestiesen betenni, hogy elvinnéd valaki helyett a balhét? Ülnél valaki helyett 5-10 évet?
Ugyanezt eljátszották az ukrán pénzszállítók kapcsán, a Hajdú és az Orbán.
De mind a kettő levegőben van még.
Igen. Csak hogyha egy ilyen kicsit vicces titkot elárulhatok, a Népszava szerkesztőségi rendszerében olyan 10 napja ott van egy anyag, Hankó Balázs még ne ad le. Ez a címe jelen pillanatban. Egy háttér arra a napra bekészítve, amikor elviszik. Ő jó, szerintem még igaza van, most el kell mondani, amit gondol a dologról, és meg kell próbálni addig védekezni, és minél több emberhez eljutni, amíg ott vannak a kamerák. Mert a börtönben nem lesznek kamerák. akkor ezt nem fogja tudni ilyen hatékonyan megcsinálni.
Ez az anyag melyik álláspontot erősíti, vagy mit tudsz elmondani még ennél bővebben, hogy ott van?
Hát ugye ez egy háttéranyag, a konkrét vádemelés, vagy a gyanúsítás majd, hogyha elhangzik, akkor majd az elejét még meg kell írni, hogy pontosan miért. De hát az, amit a Tibor is mondott, hát nyilvánvalóan törvénysértő módon pártfinanszírozásra, kampányfinanszírozásra használták föl az NKA pénzeit, ahelyett, hogy zenekaroknak, meg kórusoknak, meg nem tudom, kinek osztották volna ki, színházaknak.
És akkor ti ennyire biztosak vagytok abban, hogy lesz egy ilyen nyomozati cselekmény, vagy nem tudom, hogy mondják jogászilag?
Mi fölkészültünk.
Jó. Akkor eljutottunk az utolsó témáig, nevezetesen gazdasági kérdésekkel foglalkozunk, a kereskedelem és az ipar visszaesett, a friss inflációs adat, amit majd én ismertetek, az vártnál is jobb, nézzük a bejátszást.
Júniusban az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom is visszaesett az előző hónaphoz képest, derül ki a KSH friss adataiból. Az ipari termelés volumene 1,4%-kal maradt el az előző havitól, de éves alapon azért 4,1%-kal bővült. Az idén várhatóan 3-5%-kal növekedhet összességében az ipar, amely a második negyedévben is már pozitívan járult hozzá a GDP növekedéshez. Ez az év egészére is igaz lehet majd, és ezzel egy rég elvesztett növekedési motort kap vissza a magyar gazdaság. A kiskereskedelmi forgalom nagyjából hasonló helyzetet mutat. Havi alapon ugyan 0,3%-os visszaesés volt, ennek ellenére a növekedési trend nem tört meg, hiszen éves alapon még így is összejött egy visszafogott 3%-os bővülés.
Van egy friss inflációs adat, ez most jött ki. Utoljára 2016 novemberében mértek kisebb értéket, 1,2% csökkentek az élelmiszerárak, és a szolgáltatások drágultak, de ez 1,2 tényleg nagyon jónak hallatszik, nem tudom, tanár úr mit mondasz erre, illetve az egész nagy képet
igen,
kéne megfejtenünk.
Én jegyzeteltem, én vitatkoznék a visszaesett igével, ugyanis itt a utolsó hónap, az előző hónaphoz képest kicsit lejjebb van. De hát mondjuk ez egy hónap. Én megnézem az első fél évet, most már megvan a január, ugye július, és itt az van, hogy a magyar bruttóhazai termék azon 1,7%-kal nőtt, hogy nem kell az esti nézőket számokkal terhelni, de azért 1-2% között nő a gazdaság, nem rossz. Na de, a fogyasztás ebben a fél évben, nem az utolsó hónapban, fél évben, az nőtt 4,5% a volumenben. Hát az egy nagyon-nagyon erős növekedés. Az ipar pedig ugye, havonta ugye változogat, de az 2,4%-a nőtt. Tehát a gazdaság növekedget, az ipar elég szépen növekszik, tehát egyáltalán nincs semmi baj a mostani adatokkal. Ugye azért ez még az augusztus-szeptember, még a fene se tudja, hogy hogyan alakul, agrártermelésnél gyanítjuk. De a fogyasztás az nagyon szépen nőtt, és ezen belül a fogyasztáson belül az üzemanyag fogyasztás hány százalékkal nőtt? 8. Na most ez mutatja, ugye beszéltünk már a hatósági árrendszerről, ugye az a rezsicsökkentés az egy hatósági árrendszer, stupid és szociálisan érzéketlen és szerencsétlen, és az ipar a termelésnek sem kedvező. Amikor az árak nem közgazdaságilag logikusak, akkor az emberek fogyasztanak, akkor tankolnak. Ahogy az utolsó hónapban az árakat kezdték piacosítani, óvatosan, nagyon óvatosan, és mint a tojáson lépkednének, már nem nőtt a volumenben az üzemanyagfogyasztás, csak megint csak mondom, tehát nem mánia, de a gazdasági racionális viselkedés lehet kéréssel, tessék már visszafogni a vízfogyasztást, és lehet szabályozással, és ezek az okos mérők azok segítenek ebben az ügyben, mert ha jelzi nekem, hogy most kétszeres tarifával ketyeg, hát akinek van tél, ugye, nappali áram, éjszakai áram. Vagy elmegy egy kocsmába, és tudja, hogy happy hours, akkor olcsóbb, később drágább. Annak nem kell ezt megmagyarázni. Miért pont az energiánál az lenne tabu? Az a magyarok miért nem értenik meg, mint olyan, hogy az olyan termék, aminek még az ára órától is függően. Ez csak azért hozom ide, mert a makroadatok is mutatják, hogy a társadalom képes reagálni, viselkedni. És hogyha rossz a szabályozás, akkor ahhoz alkalmazkodik rosszul. Ha jobban szabályozás, akkor jobban.
Igen, de a politika az egy különös terep. Tehát nekem mindig a fülemben cseng az, hogy Lendva Ildikó azt mondta, hogy nem lesz gázeremelés, és 5 évvel vagy 10 évvel később is az órára olvasták, hogy ha-ha, maga akkor hazudott. Pedig nem hazudott, csak a következő 3 hónapra gondolt, és ugye, tehát amikor a rezsicsökkentésről van szó, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy a választóknak egy nagyon-nagyon széles rétege, és hát bocsánat kérek, de szélesebb rétege, mint a vállalkozóknak a rétege, az erre nagyon háklis.
Én azt látom, hogy nagyon nehéz kiszámítani hatásokat, és pont tegnap olvastam valami cikket, amiben arról volt szó, hogy amit említettél te is, hogy nőtt a közúti forgalom nőtt, és ennek révén a benzinfogyasztás is nőtt, tehát többet költenek, és nem csak az emberek, hanem hogy áttevődött pontosan a vízi szállítás lehetetlensége miatt, mondjuk a Dunán nem lehet úszályokon semmit szállítani, ezért átment.
Jó, amit én mondtam, az egy kisker.
Tehát... Igen, de egyébként ez csak amit hatást akarom mondani, hogy még ilyen is van, amit nem tudunk előre, hogy most ez a energiakrízis helyzet hogyan változtat mondjuk viselkedéseken, meg ennek milyen hatása lesz aztán inflációra és a fogyasztásra. Mindig úgy vagyok vele, amit említette, itt a politikusoknak nem kell mindig egyik hónapról a másikra figyelni, bár elvennék a kenyerünket, ha nem ezt tennék, az, hogy hogyan változnak a támogatottsági adatok. Kicsit nekem ilyen ez az egyik hónapról a másikra a infláció, hogyha ez nem, meg egyetlen a mindenféle ilyen gazdasági makroadat, hogyha ez trendben nem illeszkedik, akkor lehet róla beszélni, de akkor olyan nagy baj nincsen, vagy olyan nagy örömre sincs ok, hogyha ez látványosan megy fölfelé. A trend az érdekes, és a trendről meg annyit, hogy ahogy észrevettem, azok az elemzők, akik az éves prognózisokat szoktak tenni, utaltál te is ilyenre, akkor ők nem módosították az éves prognózisukat. Tehát bármennyire is esett vissza valami mutató, ők továbbra is azt gondolják, hogy amit az év elején állítottak, vagy nem tudom, negyedévnél, az az év végéig kitart. Tehát, hogy olyan nagyon radikális változásra a mostani tudásuk alapján ebben az esztendőben nem lehet számítani. Kivéve persze, hogyha ez a mostani energiahelyzet valami olyat okoz, amit még nem látunk. Reméljük nem.
Amúgy van ilyen szezonális változás is? Tehát a nyárra mondjuk nem jellemző az, hogy akár a gazdaság, akár a fogyasztás valamilyen szinten visszaesik, vagy valami erősödik?
Na most az inflációnál, te mondtad, hogy nagyon jó az inflációs adat, ott meg az a bibi, hogy az általában jó szokott lenni, mert hogy a élelmiszer árak egy része, a zöldség, gyümölcs az olcsóbb. Én a maginflációt megnéztem, az majdnem 2%. Az se tragikus, csak az nem 1,2, és akkor az mutatja, hogy igen, kisebb az infláció, mint én egy fél éve gondoltam, erősebb a forint, és a gazdasági szereplők optimistábbak, és az átárazás se olyan gyors, de azért hozzáteszem, hogy a szolgáltatásoknál például erőteljes az árnövekedés, múzeumi jegytől kezdve a bankszolgáltatások, azok le voltak folytva, most a szabad árat emelni, most akkor emeltek, tehát semmi se dőlt el, semmi baj nincsen, a jó hír nem annyira jó, mint a első ránézésre, a rossz hír, hogy visszaesett, nem annyira rossz, mint az első ránézésre, a gazdaság köszöni szépen, kezd magához térni, és azt gondolom, hogy nem fogja a politikát megtolni, de talán vissza se húzza a politikát, a politikus most a politikumba tudja terelni, például, hogy hogyan viselkedik krízisben, és hogyan viselkedik döntési helyzetekben, figyel azokra, akik ott állnak a kis lapátjukkal. Hát ez a költői kép azért ilyen meleg nyárban, ez felejtsük el, csak a gödört, mondjuk a munkagödörről beszéljünk, és ne...
Jó. Köszönöm szépen, ez volt a végszó, mert hogy lejárt a műsoridő. Köszönöm, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket. A kedves nézőknek köszönjük szépen a figyelmet. Jövő héten ismét András számít az önök figyelmére. További szép napot, viszontlátásra!